Köszöntöm a gyülekezetet. Szeretném kérdezni, hogy hátul lehet hallani, tisztán érthetően. Jó, meg fog próbálkozni vele. A mostani alkalommal a gyerekekhez is szeretnék szólni, viszont nem olyan formában, ahogy korábban esetleg szoktak, meg ahogy én szoktam. Nem szeretnék most történetet elmesélni, mert az egész téma, amiről most szó lesz, egy olyan történet, ami a gyerekeknek is érdekes lehet. Ki az, aki egy gyermeknek érzi magát, vagy gyermek? Emelje fel a kezét. A gyerekeknek egy ajándékkal készültem. Hoztam minden gyereknek egy ajándékot. Ki szereti az ajándékot közületek? Az ajándék átadásának a feltétele az lesz, hogy van ez a kis halacska. Látjátok? Mindenki látja?
Igen.
Lesz 18 darab ilyen dia. És hogyha meg tudjátok mondani, mire a végére érek, hogy hány darab halacskát láttatok, akkor megkapjátok az ajándékot. Ha nem tudjátok megmondani, akkor az ajándékot hazaviszem. Az ajándék a függöny mögött van egyébként. Tehát elhoztam magammal, itt van. Jó? Ezt a halacskát figyeljétek, és számoljátok meg, hogy hányszor látjátok. Jó? Ez lesz a feladat a mai alkalommal. A gyülekezetnek közösen gondolkodni szeretnék veletek Jónás próféta könyvéről. Mégpedig abban az összefüggésben, hogy megpróbáljuk megvizsgálni, hogy kicsoda az Isten Jónás próféta könyvéből. Azért érdekes kérdés ez, mert ha Jónás próféta könyvére gondolunk és Jónás történetére, akkor nem egyből az ugrik be, hogy Istennek a jellemét esetleg megismerhetjük, hanem egy más összefüggésben szoktunk esetleg beszélni erről. Azt mondja Ézsaiás könyvében az ige, hogy kicsoda az Isten, ugye, és milyen képet készítetek ő róla, kihez hasonlítjátok az Isten, és minő képet készítetek róla. Ézsaiás prófétán keresztül Isten ezt a zsidó népnek mondta, aki elvileg ismerte az Isten, a gyakorlatban nem ismerték őt. És úgy gondolom, hogy a mi életünkben is sokszor küzdünk ezzel a kérdéssel, hogy kicsoda az Isten a valóságban. Olyan Istenünk van, akit a Biblia leír, vagy olyan Istenünk van, akit az érzelmeink mutatnak sokszor be, hogy nem vagyunk bizalommal Isten iránt, félünk tőle, tel vagyunk aggodalmakkal. Jónás prófétáról mit lehet megtudni, csak tényleg változatosan? Isten prófétája volt, ugye, ezt tudjuk, ez kiderült, a nevének a jelentése galamb. Azt jelenti, hogy Jónás, névéből, hogy galamb. Időszámításunk előtt a 8. században Izrael területén élt, pontosan második Jeroboam király idején, ez is a Bibliában pontosan megtudható, időszámításunk előtt 793-tól 753-ig. Mi volt Jónás prófétának a feladata? És jön az Úrnak szava Jónáshoz, az amittai fiához mondván, kelj fel, menj Ninivébe a nagyvárosba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhagolt elénbe. Azt mondja Isten Jónás prófétának, hogy van egy Ninive nevű város, ami nagyon gonosz, hogy gonoszságuk felhagolt elénbe, menj el hozzájuk Ninivébe, és mondjál nekik valamit. Azt várná az ember, hogy Isten meg szeretné büntetni Ninivét, és az ítélet hirdetés üzenetével menjen el Jónás hozzájuk. Azt mondta Jézus egy helyen, hogy ti, én népem, hasonlók vagytok a piacon ülő gyermekekhez, akik egymásnak kiáltanak és ezt mondják, sírpoltunk nektek és nem táncoltatok, siralmas éneket énekeltünk nektek és nem sírtatok. Mit jelent ez a Jézus kijelentés? Ez azt jelenti, hogy az emberiséggel az a gond, az volt a gond Ninivével is, az volt a gond a zsidó néppel is, hogyha az Isten elmegy hozzájuk az evangéliummal, sípoltunk néktek, jó hírt mondok nektek, nem táncoltok, nem hat rátok a jó hír. Hogyha siralmas éneket énekelek nektek, elmondom az ítéletet, kilátásba helyezem, hogy minden ember a cselekedetei szerint lesz megítélve, nem sírtok? Mit csináljak veletek? Isten nagyon nehéz helyzetben van az emberiséggel kapcsolatban. Sem ez az üzenet nem reagál, erre az üzenetre nem reagál, se a másik fajta üzenetre nem reagál. Mit tegyen akkor az Isten? Ugye mi az egyedüli lehetséges út? Ninivét, amikor feltárták, azért fontos egyébként tudnunk, hogy nagyjából Ninivével milyen állapotok uralkodtak, mert hogyha tudjuk az állapotokat, akkor értjük az Istennek a viselkedését, a magatartását. Ninivével kapcsolatban azt lehet tudni, hogy Asszíria fővárosa volt, Jónás idejében még nem, a zsidók fő ellensége. Lakosainak száma kb. 120 ezer volt, ez kiderül Jónás könyvéből is. Az ókor egyik legnagyobb városa volt, mint ma az Egyesült Államok. A Bábel tornyánál lévő szétszódás után nem sokkal alapították. Nahum prófét azt mondja Ninivével kapcsolatban, hogy jaj a vérszopó városnak, mindenestől hazug és erőszakkal telve nem szűnik meg rabolni. Ostor csattogás, kerékzörgés zaja, dobogóló, robogószakért, töltetőlovag, kardok villongása, dárda villanása, sebesült tömegek, holtak sokasága. Nincs számuk az elesetteknek, megbotlanak hulláikban. Azt mondja egy régész, ez a Wolf Schneider, hogy nagyon komoly feledtségű építmények voltak, 34 templomot Ninivében, és mérhetetlen gazdagság. Azt írja a feltárása során, ez kiderült, hogy Ninive, akivel háborúban állt, nem csak egyszerűen legyőzte és ráadta rabszolgának, hanem borzasztó brutális módon megcsonkította őket, élve megnyúzták. Olyan szintű barbárság volt Ninivében, amit ma elképzelni nem tudunk. És Jónás profétát Isten ehhez a néphez küldte. Tehát ehhez a mai korban nem nagyon tudok hasonlót mondani, és Jónásnak a reakciója erre sem volt hétköznapi. Látjuk mindjárt, hogy hogyan reagált rá. Mit akart Isten Ninivét? Ugye ez a kérdés, hogy mi volt az üzenet, amivel Isten elküldte Jónás prófétát. Azt mondja itt, hogy én pedig ne szálljam Ninivét, a nagy várost, amelyben több van 12x10 embernél, akik nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között, és barom is, illetve állat is igen sok van. Isten Ninivével kapcsolatban egy dolgot gondolt, az, hogy megtérjen. Isten Ninivét nem elpusztani szerette volna, annak ellenére, hogy abszolút megérett volna a helyzet. Tehát, hogyha volt olyan népcsoport a világon, ami megérett a pusztulásra, akkor Ninive az volt. Isten elküldi Jónás prófétát Ninivébe, de nem azzal célzattal, hogy elpusztítsa a várost, hanem azzal célzattal, hogy a város megtérjen és megmeneküljön. Ugye azt látni fogjuk, hogy ez be is fog következni. És jön az Úrnak szava Jónáshoz, az amittai fiához mondván, kelj fel, menj Ninivébe a nagy városba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elém be. És felkelt Jónás, hogy Tarzisba szaladna az Úr elől. Lement azért Jáfóba, és találtott egy hajót, amely ment Tarzisba, és megadván a hajóbért beszállt abba, hogy Tarzisba menjen velük az Úr színe elől. Hogy érdekes ez a kis jelenet, hogy amikor Isten megbízza Jónás profétát, hogy menjen el Ninivébe, akkor mit csinál Jónás? Lemegy a tengerpartra, keresett hajót, és gondolnánk, hogy elmegy Ninivébe. Hol van Tarzis a térképen? Itt, ugye? Hol van Ninive? Itt. Itt volt Jónás, lement a kikötőbe, és nem azt mondta, hogy akkor gyerünk irány Ninivébe, megnézte, hogy mi a legtávolabbi vidéke akkor a lakott földnek, Spanyolország volt, fogta magát, aztán elment. Miért történt ez olyan, hogy Jónás az ellenkező irányba kezdett el indulni, nem pedig Ninivébe vette az irányt? Mire gondoltak? Mi volt az oka annak, hogy Jónás proféta az ellenkező irányba ment?
Teljes
kifejezés
annak, hogy
ezt
nem akarja
végezni. Miért nem akarta? Félt? Mitől félt?
Megölik.
Félt, hogy megölik? Jobban félt, ugye?
Igen.
Mi lehetett még a motiváció között, amiatt, hogy nem akart elmenni oda?
Esetleg nem hitte abban, hogy megváltoztatanék, megtérhetett.
Hogy
van értelme
egyáltalán, hogy úgy van. Nyilván gondolt azt, hogy meg fog térni, mert Isten profétája volt. Szerette volna, hogy Ninive megtérjen?
Igen.
Nem
szerette volna. Nem szerette volna Jónás, hogy megtérjen. Gonosz ember érdemelje meg a büntetését. Aki gonosz, pusztuljon. Igazságos? Igazságos, aki igazságos, nem? A gonosz pusztuljon, az igaz éljen. Van benne szeretet?
Nincs
benne. Isten csak az igazságosság szeretet nélkül, vagy a szeretet és az igazságosság egyben van a jelenben. És Jónás nem értette ezt. Nem értette. Ő tudta, hogy Isten igazságos, és egyetértett vele. Ezért vállalta, hogy próféta lesz. De ha Isten szeret, Isten kegyelmes, Isten megbocsát a gonosznak, még akár Ninivének is, ezt már nem tudta bevenni. Az Úr pedig nagy szeret bocsátott a tengerre, ugye lemegy Jónás a kikötőbe, talál egy hajót, felszáll rá, kifizeti a hajóbért, és elindulnak. Az Úr pedig nagy szeret bocsátott a tengerre, és nagy vihar lett a tengeren. És a hajó már-már töredezett. Megfélemlének azért a hajósok, és kiáltottak ki az ő istenéhez, és a hajóban lévő holmit a tengerbe hányták, hogy könnyítsenek magukon. Jónás pedig lement a hajó aljába, és lefeküdt, és elaludt. Hozzáment a kormányos mester, és mondta neki, mi lehet a nagy alvó? Kelj föl, kiálts a te istenedhez, hát ha gondol velünk az Isten, és nem veszünk el. Ugye Jónás, ha lehet, akkor fokozta a bajt, egyik baj jött a másik után. Mi történt itt? azt olvassuk, hogy nagy vihar lett. Lement a hajóba, nagy vihar lett. Az élet viharai csak Jónásnál jöttek elő, vagy a mi életünkben is tapasztaljuk azt, hogy néha jönnek a viharok. Tapasztaljuk, ugye? Az élet viharai senkit nem kerülnek el. Vajon van jelzésértéke az életnek a viharainak? Ha az életünkben valami vihar történik, van valamilyen jelzésértéke? Van. Természetesen. Isten mindig benne van az élet viharaiba. A kérdés az, hogy az ember hogy reagál a viharra. Jónás hogy reagált a viharra? Lement a hajó aljába, lefeküdt és aludt. Látjátok, gyerekek? Itt van Jónás bácsi. Fekszik a hajó aljába, akkor, amikor vihar van. Mi volt ez az alvás Jónás életében vajon? Lemegy a hajó aljába és elalszik. Kint tombol a vihar, Jónás lemegy és alszik. Mi volt az oka ennek az alvásnak vajon? Fáradtság. Én úgy gondolom, hogy ez egyfajta menekülés volt, egy újabb menekülés a kötelesség teljesítés alól. Hogyha nem sikerült a hajóval elmenekülni Isten elől, mert jött a vihar, akkor hogy menekelünk? Hogy menekülünk tovább? Elalszunk. Ugye az agyunkat kikapcsoljuk. Gyakorlatban szokott-e ilyen lenni az életben, hogy az ember a narkózist válassza. Ennek rengeteg formája van. Kikapcsolja az agyát. Nem akar szembesülni a problémával. Nem akar önvizsgálatot tartani. Mi az oka ennek? Lemegy és elalszik. Jónás keresztény ember volt. Ha akkor lett van kereszténység, ő keresztény lett volna. Ő hívő ember volt. Jött a vihar, és nem szembenézett vele, nem rendezni akarta, hanem elaludt. És az nagyon fontos a mi számunkra is, hogyha bármilyen jellegű konfliktus, probléma az életünkbe előjön, akár személyi házasságba, családba, iskolába, szülőkkel, bárkivel, álljunk meg. Álljunk meg, nézzünk szembe vele, beszéljünk meg, rendezzük. Az, hogy elalszunk, hogy tévézzünk, hogy eszünk, hogy sportolunk, hogy kirándulunk, és ennek számtalan válfaja van, az nagyon jó dolog. Aludni is kell, de nem akkor. Nem abban a helyzetben kell aludni. Érdekes, hogy a tengerészek hogyan reagálják ezt a vihart le. Mondták neki, kormányos mester lement, megtalálja Jónást, alszik. Mi lehet a nagy alvó? Kelj fel, kiálts a te Istenedhez, hát a gondol velünk az Isten, és nem veszünk el. Egymástól pedig ezt mondták, gyertek, vessünk sorsot, hogy megtudhassuk, mi miatt van rajtunk-e veszedelem. És sorsot vetettek, és sors Jónásra esett. Mondták azért néki, kérünk, beszéld el nekik, mi miatt van rajtunk-e veszedelem. Mi a te foglalkozásod, és honnan jössz? Melyik a te hazád, és miféle népből való vagy te? És mondta nékik, Héber vagyok én, és az Urat, az egek Istenét félem én, aki a tengert és a száraz teremtette. És megfélemlettek az emberek nagy félelembe, és mondták neki, mit cselekedtél? Mert megtudták azok az emberek, hogy az Úr szín előfut, mivel, hogy elbeszélte nekik. Mondták azután neki, mit cselekedjünk veled, hogy a tenger megcsendesedjék ellenünk. Mert a tenger háborgással növekedett. Érdekes, hogy itt a tengerészek, hogy pogányok voltak. De nem voltak zsidók, nem voltak hívők, nem ismerték az Istent. Elkezd mindenki a saját Istenéhez kiáltani, nem ismerik az Istent. De egy valamit tudnak, hogy a bajok között okozati összefüggés van. Ezt megtanulták. Ha baj van, az véletlenül nincsen. Valami oka mindig van. Azért mondják azt a hajósok, hogy menjünk és vessünk sorsot, hogy mi miatt faradtunk ez a veszedelem. Érdekes, hogy a baj az nem azonnal jelentkezett Jónás életébe, ugye? Elkezdett Isten ellen lázadni, az ellenkező irányba ment, mint amire kellett volna mennie, és nem azonnal jött a baj. A mi életünkben is így van, hogy nagyon sokszor van bizonyos kifutási ide annak, hogyha mi letérünk a helyes útról. A Jóisten ad nekünk időt a gondolkodásra, a megjobbulásra, de ha nem akarunk, akkor a vihar egyre csak fokozódni fog, esetleg a mi életünkben is. Azt olvassuk a végén, mert tengerhálasnak lehet, ő pedig mondta nekik. Tehát Jónást megtalálják, sorsot vetnek, kiderül, hogy a nagy vihar ő miatta van. És megkérdezik, hogy mi az oka ennek. Mit mondott vajon Jónás? Mit kellett volna mondania?
Elmondta,
tehát elmondta a száraz tényeket, de a vihar növekedett, és tudta azt, meg tudta mindenki, ha ez így fog tovább folyni, el fognak veszni. Lássuk, mit mondott. Fogjatok meg, és vessetek engem a tengerbe, és megcsendésedik a tenger ellenetek. Mert tudom én, hogy miattam van ez a nagy vihar rajtatok. Az ez döbbenet, nem? Itt nem azt mondja Jónás, hogy akkor rendezzük. Istenem, bocsáss meg. Tényleg ti is bocsássatok meg. Vigyetek vissza. És rendben van. Azt mondja Jónás, hogy fogjatok meg, és vessetek engem a tengerbe, és megcsendesedik a tenger ellenetek, mert tudom én, hogy miattam van ez a nagy vihar rajtatok. Azért döbbenetes ez a fajta bátorság, nem? Mennyi esélye volt Jónásnak a túlélése szerintetek egy ilyen hatalmas nagy tengeri viharban? Mit jelentett a tengerbevetés?
Mint a Baha'u'llah
visszavonulása. Mint?
Mint az, hogy
Isten.
Istennek való engedelmességet. Ez döbbenet, hogyha az ember ezt így átolvassa ezt a könyvet, akkor azt mondja, hogy hát ez egy bolond volt ez a Jónás. De vajon a mi életünkben volt már ilyen élethelyzet, vagy van ilyen élethelyzet, amikor az ember annyira makacs, annyira konok, hogy inkább azt válaszol, hogy elveszik, mint hogy az Istennek való engedelmességet. És azért döbbent ez, mert mint említettem, és mint láthatjuk a történetből, Jónás hívő ember volt. Jónás proféta ismerte az Istent. És mégis valami oknál fogva azt válaszza, hogy dobjatok a tengerbe, vehetek minden rendbe ezt, én meg el fog pusztulni. Ugye úgy kezdtük a mostani alkalommal az ige áttanulmányozását, hogy kicsoda az Isten, és minő képet készítetek ő róla. Jónásnak vajon volt reális Isten képe? Ha így gondolt az Istenre, hogy inkább meghal, mint hogy kövesse őt. Fogalmasa volt kicsoda az Isten. És Isten ebben a küldetésben mutatja meg magát Jónásnak. Ebben a küldetésben. Jónás a történet végére megismeri kicsoda az Isten. De nem a hatalma oldaláról. Nem az igazságosság oldaláról. A kegyelme oldaláról. Eddig nem ismerte Jónás ezt. És ezt kellett neki megmutatnia, ki tudja hány év prófétaság után Istennek, hogy én nem az igazság vagyok és a hatalom. Az is vagyok. Én a szeretet vagyok. A kegyelem. Aki mindenkit meg akarok menteni. Még téged is. Jónás akkor ezt nem ismerte. Viszont a kormányos és a hajós legénység rendkívül nagy lelkű volt. Amikor elmondta Jónás, hogy mit kell tenni, akkor mivel próbálkoztak? Fogták, aztán bevágták a zsidót a tengerbe, ugye most nem mindegy, egyet több vagy kevesebb, és minden rendben lesz. Nem. Azt vasúgy, és erőlködtek azok az emberek, hogy visszajussanak a szárazra. Erőlködtek. Nem akarták Jónás bedobni a tengerbe. Küzdöttek Jónás életéért. De nem tudtak, mert tengerháborgáson növekedett ellenük. Kiáltottak azért az Úrhoz, és mondták, kérünk Uram, ne veszünk el az ember lelkéért, és ne háríts ránk ártatlan vért, mert te, Uram, úgy cselekedtél, amint akartad. És felragadták Jónást, és bevetették őt a tengerbe, és megszűnt a tenger az ő háborgásától. Azok az emberek pedig nagy félelemmel félték az Urat, és áldozattal áldoztak az Úrnak, és fogadásokat fogadtak. Az egy csodálatos leírás, nem? Itt már nem mindenki kiki az ő Istenéhez kiáltunk korábban. Korábban kiáltott mindenki kiki az ő Istenéhez. Azt olvastuk, hogy és mondták, kérünk Uram, itt már Jónás Istenéhez imádkoznak. Kérünk Uram, ne veszünk el ezen a lelkért, ne hárítsánk ártatlan vért, mert te Uram úgy cselekedtél, amit akartad. Imádkoznak az emberért, imádkoznak Jónásért. De Jónás nem imádkozik önmagáért. Egy szót nem szól, ő elmondja, hogy mi a tényállás, de nem mondja azt, hogy ne haragudjatok, Istenem, bocsáss meg. Jónás egy szót nem szól az Istenhez. Ő nem szól Istenhez, nem imádkozik. A világi pogány hajósok imádkoznak, Jónás nem. Az még egy nagyon fontos Jónás történetével kapcsolatban, hogy próbáljuk meg ezt a történetet jelen időben olvasni. Mi, akik Biblia ismerő emberek vagyunk, tudjuk azt, hogy mi a történet vége. Tudjuk azt, hogy Jónás bedobják a tengerbe. Tudjuk azt, hogy jön egy nagy hal, és tudjuk azt, hogy Jónás meg fog menekülni. De Jónás akkor ezt nem tudta. Neki fogalma sem volt. Ő úgy gondolkozott, hogy ez az életemnek utolsó másodperc, egy pillanata, ha bedobnak a tengerbe, valószínűleg vége az életemnek. Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást, és lőn Jónást a halnak gyomrában 3 nap és 3 éjjel. Biblia olvasó emberek és Bibliát nem olvasó emberek azt mondják, hogy nagyon szép ez a Jónás története eddig a pontig, de most jön a mese, ugye? Eddig tele van tényleg értékes erkölcsi tanítással, tele van nagyon szép megváltozással, de a mese része most jön. Mi az, hogy egy ember benyel egy hal, és 3 napig a bán a hasában van, utána pedig kijön élve? Gyerekek, ti ezt elhiszitek, hogy ez így történt? Mire gondoltok? Elhiszed? Elhiszi. Azért fontos ez, mert nagyon sokáig még a Biblia kritikusok sem hitték el, hogy létezik ilyen eset. Addig a pillanatig, ameddig nem történt meg egy ilyen eset. Egyébként a halaknak méretüknél fogva alkalmas a szájszervük, és alkalmas a méretük is arra, hogy egy ember, ha benyelnek, akkor az ember, mivel akkora a gyomor, akkora az emésztőrendszer, elméletileg bele tud tuszkolódni egy ilyen nagy állatnak a belsejébe. Történt 1891-ben egy eset, volt egy bálnavadász csapat, ez a csapat az, és egy Bárti nevű embert benyelt ez a cert. Mégpedig úgy történt, hogy bálnát vadásztak egy hajóról, és a bálnavadászat úgy történik, hogy a bálnát meg kell szigonyozni, a megszigonyozás hatására a belső szervei, ha eltalálják, elkezd vérezni, és ugye a bálna elvérzik. Általában 2-3 napig szokott ezt tartani, követik a bálnát, és mikor meghalt, akkor kiviszik a partra. És ez a megszigonyozás, ez úgy sikerült, hogy ez az ember fogta a szigonyt, beleszúrta a bálnába, és a bálna elkezdett csapkodni. És akkorát csapott, hogy beesett a vízbe. Három társa együtt. Beesett a vízbe, és a bálna elnyelte. Nem találták meg. 3 napon keresztül üldözik a bálnát, mire végre meghal. Fogják, kihúzzák a partra, és minden egyes hajón és minden bálnavadász csapat között volt egy orvos, hogy megvizsgálja a bálnát, hogy egészségesen mit evett, hány éves volt körülbelül, és mikor szétvágták és a gyomrához érkeztek, a gyomrában valamit, különleges dolgot láttak. Tudjátok mit? A gyomor mozgott. Mindenki odajött, hogy mi az oka ennek, hogy mozog a gyomor a bálnába. Fogták, kivágták, és valami kiesett belőle. Mi volt az vajon? Ez a Bárti nevű atyafi élve volt még, bár már alig, és ő az, akit kivettek, teljesen jó volt, föllocsolták, de annyira meg volt rémülve, hogy senkit nem engedett magához. És egy hét kellett, mire teljesen lelkileg, meg pszichailag rendbe jött, mert ugye ő élve temették el, gondoltok bele. Akit benyel egy bálna, az nem szokott kijönni. És 3 napon keresztül minden pillanatban várta, hogy melyik lesz az utolsó levegővétele. Tehát ez egy olyan sok volt, sok hatás volt neki, hogy csoda, hogy nem bolondult meg szegény teljesen. Azt mondja, hogy mikor benyelte a bálna, akkor nagyon vastag, meleg csövön ment le, és mikor a gyomorban megérkezett, nagyon meleg volt benne. Egyébként 40 fok van a bálnának a gyomrában, és 40 fokban volt ez a Bárti 3 napon keresztül, és leírta, hogy milyen csúszós volt a bálnának a fala, milyen vastag, hogy mozgott. És tényleg érdekes volt, mert ember még úgymond így belülről nem látta a bálnát. Az ember beszámolt róla, és amikor meghalt, akkor arra kérte a temetőket, hogy a sírjára írjanak rá valamit. Tudjátok, mi volt a sírfelirat ennek a Bártinak? A második Jónás. És a kérdés, hogy Jónás könyve nem igaz? Kérdőjel. Ez ember utána megtért, és elfogadta a Biblia tanításait. Ő a hiteles bizonyíték annak, hogy elméletileg létezhet ilyen valami, hogy valakit benyel egy bálna, és 3 napig a bálna hasában van. Jónás profétát is benyelte a hal, és lássuk, hogy mi történt, és könyörgött Jónás az Úrnak, az ő Istenének a halnak gyomrából. És mondta, nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és meghallgatott engem. A Seol torkából sikoltottam, és meghallad az én szómat. Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz, örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam. És én mondtam, elvettettem a te szemed elől, vaj, ha láthatnám még egyszer szentséget templomát. Körülvettek engem a vizek lelkemig, mély ár kerített be engem, hín ár szövődött fejemre. A hegyek alapjaig süllyedtem alá, bezárodtak a föld závarai felettem örökre. Mindazáltal kiemeltet életemet a múlásból, ó Uram Istenem! Mikor elcsüggett bennem az én lelkem, megemlékeztem az Úrról, és bejutott az én könyörgésem te hozzád, a te szentséged templomába. Akik hiú bálványokra ügyelnek, elhagyják boldogságukat. De én hálaadó szóval áldozom néked, megadom, amit fogadtam, az Úr a szabadítás. És szólt az Úr a halnak, és kivetette Jónást a szárazra. Ugye nagyon érdekes ez a leírás. Azt látjuk, hogy Jónást csak ezzel se tudta arra bírni, hogy megszólaljon. Egész korábbi időszakban nem szólt egy szót se Istenhez. Jónás prófétának ideig kellett, hogy lesüllyedjen ahhoz, hogy Isten tudjon hozzászólni. Itt azt mondja, hogy a Seol torkából sikoltottam, és meghallád az én szómat. Nyomorúságommal az Úrhoz kiáltottam. Ilyen az ember sajnos, hogy amikor egészséges, amikor jól megy dolga, nem kiált az Istenhez. Sajnos ez a törvényszerűség az emberi létnek a Földön, hogy nagyon sok esetben sajnos nyomorúság kell az embernek ahhoz, hogy az Istenhez kiáltson, és nem is közönséges nyomorúság, hanem olyan, a Seol torkából sikoltottam, és meghallád az én szómat. Ez a kifejezés nagyon érdekes, hogy a Seol torkából sikoltani. Ezt tudjátok milyen? Mindenkor tudja az ember, hogy itt nincs tovább, itt még egy perc, még öt másodperc, nem tudjuk mennyi van, de az utolsó levegővételemmel még sikoltok egyet az Istenhez, hát ha meghallgatja az én szómat. Jónás ezt tette, sikoltott az Istenhez, és Isten megmutatta neki, hogy hogyan kell akár kijönni a halál fogságából is. Érdekes még ez a fajta emberi magatartás, hogy sok ember hetvenkedik, hogy mi az élet nekem, hát meghalunk, nem számít. A szüleim is ilyenek egyébként, hogy nem akarják elfogadni az Istent, nem akarják elfogadni a hitet, és mindig azt mondják, hogy hát fia, mennyi az élet, élünk 50-60-80 évet, édesapám 74 éves. Tehát matematikailag sincs túl sok ideje hátra, de amikor beszélgetünk arról, hogy mi lesz az életed végén, azt mondja, hogy hát ennyi volt, fiam. Hát mindenki ennyit ért, de mondom, apu, soha többet nem támadsz föl, soha többet nem térhetsz vissza az élő sorába. Nem félsz ettől? Nem félek, fiam. Az ember sokszor így hetvenkedik, de amikor oda kerül a Seol torkába, amikor egy levegővételre van a haláltól, akkor azért mindenki meggondolja magát. És Jónás proféta keménysége is megváltozik, mert elkezdett ezt könyörögni a Seol torkából. És Isten meghallgatja, és Isten kiteszi őt a szárazra. Hoztam nektek egy verset, Babics Mihály Jónás imája, el is hoztam egy pár példát, hogyha lesz elég, kiosztanám nektek. Azért választottam ezt a verset, mert Babics nagyon, nagyon pontosan meglátta. Babics nagyon pontosan meglátta azt, hogy az ember életében jöhetnek cethalak, független attól, hogy nincs a tengeren, és független attól, hogy nem Jónás proféta. Érdekes az a vers, gyönyörű szép, remélem, hogy a kihangosításban sikerülni fog meghallani. Ha nem jut mindenkinek elnézést kérek, nem tudtam, hogy hányan leszünk. Egyébként Babics Mihály Gégerákos volt, Gégerákban halt meg, és a halála előtt egy évvel írta ezt a verset. Tehát Babics is a halál torkába került, egy sikoltásnyira onnan, és sajnos ez be is következett, és akkor gondolkozott fel, hogy mi is az élet értelme. Olvassuk a verset.
Hozzám már hűtlen lettek a szavak, vagy én lettem, mint dúlárat, patak, vagy tétova, céltalan, parttalan. És úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévegő ár, az elszabad sörényt, jelzőkarókat, csátokat. Ó, bár abna a gazda patakon sodrának medret, biztos utakon vinni tenger felé, bár verseim csicskére tőle volna szabva rím, előre kész, s mely itt áll polcon, szent bibliája lenne verstanom, hogy kint Jónás rest szolgálja, hajdan bujkálva később, mint Jónás a halban, leszálltam a kínoknak eleven süket és forró sötétjébe, nem három napra, de három hóra, három évre vagy évszázadra, megtaláljam mielőtt egy még vakabb és örök cethal szájában végképp eltűnök a régi hangot. Szavaim hibátlan hasonlva állván, mint ősúgja, bátran szólhassak, s mint rossz gégémből terik, és ne fáradjak bele estelik, vagy még az égi és Ninivei hatalmak ígérik, hogy beszéljen, és meg ne halljak.
Azért hoztam el nektek ezt a szerintem szép verset, mert Babits rájött valamire, itt azt mondja, hogy ki mint Jónás reszolgálja hajdan bujkálva később, mint Jónás a halban, leszálltam a kínoknak eleven sutat és forró sötétjébe, nem három napra, de három hóra, három évre vagy évszázadba, megtaláljam mielőtt egy még vakabb és örökcet hal szájában végképp eltűnök. És Babits felismerte azt, hogy vannak az életben olyan cethalak, aminek a gyomrába be lehet kerülni, és el lehet tűnni. Három napra, három óra, három évre, és ha az ember nem hallja meg azt a hangot, ami szól hozzá, akkor az örökké valóságig. És ezt ismerte föl Babits, hogy ő is bekerült egy cethal szájába, és szeretne nem végképp eltűnni. Szeretne kijönni onnan, mint a Jónás proféta is kijött. Mit várnánk ezután? Ugye az ember logika azt diktálná, hogy Jónás kijön a halból, megúszta és méltatlansága tudatába hazapullog, örülvén, hogy él. Ugye ezt gondolnánk. Isten is elfelejti őt, és minden ember elfelejti. De mi történt ezután? És jön az Úrnak szava Jónáshoz másodszor is mondván, kelj fel, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és hirdesd néki azt a beszédet, amit én parancsolok néked. És felkelt Jónás, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagyvárosa volt Istennek, három napi járóföld. És kezdte Jónás bemenni a városba, egy napi járóra, és kiáltotta mondván, még 40 nap és elpusztul Ninive. A niniveiek pedig hívének Istenben, és böjtöt hirdettek, és nagyjaiktól fogva kicsinyekig zsákba öltöztek. És eljuta a beszéd Ninive királyához, és felkelt királyi székéből, és levetti magára az ő királyi ruháját, és zsákba borítkozék, és ült a porba. És kiáltának és szólának Ninivében, a királynak és főemberének akaratából mondván, emberek és barmok, ökrök és juhok semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek és vizet se igyanak, hanem öltözzenek zsákba az emberek és barmok, és kiáltsanak az Istenhez erősen, és térjen meg ki az ő gonosz útjáról, és az erőszakosságból, mely az ő kezükben van. Ki tudja, talán visszatér, és megengesztődik az Isten, és elfordul haragjának búsulásától, és nem veszünk el. És látta az Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjukról, és megbánta az Isten azt a gonoszt, amelyről mondta, hogy végre hagyja rajtuk, és nem hajtotta végre. Ugye csodálatos az, hogy Isten Ninivével kapcsolatban mekkora szeretettel bánt, és csodálatos az, hogy Jónásnak is úgy tudta bemutatni az ő kegyelmét, hogy egy egész város megtért. Ninivében azt olvassuk, hogy mikor meghallották azt, hogy el fog pusztulni Ninive, zsákba öltöztek és hamuba, és még az állatokat is ugye erre készítették. Mi volt ennek az oka vajon? Mi volt az oka annak, hogy Ninive, mikor elfogadta az isteni bánásmódot, elkezdett valamit cselekedni? Mire gondoltok? Nyilván az az oka ennek, hogy tudták a Ninivek is, hogy csak úgy megbánni nincs értelme, tennünk is kell valamit. Ki kell, hogy fejezzük azt, hogy mi ténylegesen bánjuk, ténylegesen sajnáljuk, hogy ilyenek voltunk. És az Isten, mikor látta ezt, akkor azonnal eltörölte az ítéletet, és nem vetette ki rájuk. Azt vártuk volna ettől a történettől, hogy Jónás örülni fog. Viszont szerintetek Jónás hogyan reagált erre a isteni cselekedetre, hogy megkíméli Isten Ninive életét? Hogy? Felháborodott. Hogyan olvassuk? És igen rossznak látszott ez Jónás előtt, és megharagudott. Könyörgött azért az Úrhoz, és mondta, kérlek Uram, avagy nem ez volt-e az én mondásom, mikor még az én hazámban voltam, azért siettem, hogy Tarzisba futnék, mert tudtam, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, nagy türelmű és nagy irgalmasságú, és a gonosz miatt is bánkodó. Most azért, Uram, vedd el kérlek az én lelkemet, én tőlem, mert jobb meghalnom, mint sem éljek. Ugye mi az, hogy ez? Igen, gonosznak látszik ez Jónás előtt. Mi az, hogy ez? Az, hogy megtér 120 ezer ember, és nem pusztul el. És ez gonosznak látszott Jónás szemében. Ide jövünk, megkérdetem az ítéletet, te megkegyelmezel, én megszégyenülök, és mehetek haza. Nyilván ilyen is volt benne. Jónás nem tud törülni annak, hogyha gonosz emberek megtérnek. Sokszor fenyeget bennünket is ez a fajta gondolkodás, hogy az igazságszolgáltatásnak tudunk örülni, de annak, hogyha valaki megtér és elfogadja az Isten, annak egy kicsit már kevésbé. Jónásnak is ezt akart Isten megmutatni, hogy próbálja meg értékelni azt, hogyha egy ember nem veszik el. Hiszen Isten őt is kihozta a halálból, ezért ha annak örült, hogy ő maga megmenekült, akkor próbálja meg örülni annak is, hogyha egy ilyen szintű gonosz város megmenekül. De Jónás nem tud más lenni. Tehát azt hinnénk, hogy egy ilyen tapasztalat, hogy az ember megmenekül egy cethal szájából, elégséges lesz ahhoz, hogy az ember ténylegesen megváltozik, nem? Tehát ez eddig talán a józan ész. És azt látjuk, hogy Jónásnak még mindig nem volt elég. Majdnem, hogy minden fejezetben meg akar halni, nem? Vedd az életemet, hagyd halljak meg, dobjatok a tengerbe, meghalok, vége az egésznek. Jónás már puhult, mert elment Ninivébe, elmondta, amit menni kell, amit mondani kell, de annyira nem puhult meg, hogy olyan legyen, mint Krisztus. Valószínűleg kiment a város szélére, leült és elkezd számolni, hogy még hány nap van hátra, 40, 39, 38, és várta, hogy megtörténjen az ítélet. Nem történt meg, és ez gonosznak látszott ő előtte. Mi volt Isten válasza a proféta konokságára? Ugye itt azt látjuk, hogy ebben a történetben mindenki megtér, nem? Megtérnek a hajósok, imádkoznak, elfogják az Istent. Megtér Ninive, akivel Jónás találkozik, az mind megtér. Egy valaki nem tért még meg, ki az? Jónás. Isten lezárta ezt a fejezetet ott, hogy hát végül is elvégeztük a munkát, megtértek a hajósok, ugye, megtért Ninive, hát akkor vége a történetnek, nem? Istennek gondja volt Jónásra, Istennek nem volt lezárva a történet. Istennek gondja volt még egy olyan dologra, ami neki talán legfontosabb volt. Ő az a konok fejű profétája, aki nem ismerte az ő kegyelmét, nem volt a szíve megpuhulva, megtérjem. Az Úr pedig mondta, avagy méltán haragszol éj. Majd kiment Jónás a városból, és ült a város keleti része felül, és csináltott magának hajlékot, és ült az alatt az árnyékban, amíg megláthatná, mi lesz a városból. Leült és elkezdte számolni napokat visszafele. Az Úristen pedig egy tököt rendelt, és felnőtt az Jónás fölé, hogy árnyékot tartson feje fölött, és megoltam az őt a hévség bántásától, és nagy örömmel örvendezett Jónás a tök miatt. Jónás tudott örülni azért, még nem volt annyira megkeményedve, a jó dolgoknak nyilván örült. És nagy örömmel örvendezett Jónás a tök miatt, de másnapra férget rendelt az Isten hajnal költekor, és megszúrta azt a tököt, és elszáradt. És lőn napkeltkor, hogy tikkasztó kelti szelet rendelt Isten, és a nap rátűzött Jónás fejére, és ő elbágyadt. Kívánta azért magának a halált, már újra, ugye, megint. Tehát már meg, minden fejezetben egyszer legalább meg akar Jónás halni. Kívánta azért magának a halált, és mondta, jobb halnom, mint élnem. Így melegben nyilván. És mondta az Isten Jónásnak, avagy méltán haragszol a tök miatt. És mondta, méltán haragszom, mint halálig. Az Úr pedig mondta, te számod a tököt, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem neveltél, amely egy éjjel támadt és más éjjel elveszett, én pedig ne szálljam Ninivét, a nagyvárost, amelyben több van 12-10 embernél, akik nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között, és barom is igen sok van. Vajon mi volt Jónás utolsó mondata a könyvben? Méltán haragszom, mint hálik. Ez döbbent, nem? Istennek az arcába vágja, bocsánat, hogy ezt mondom, hogy méltán haragszom, mint halálig. Nem érdekel ez, nem érdekel az igazság, nem érdekel a kegyelem, mint halálig méltán haragszom. Azért választottam ezt a témát, mert az Istennek a kegyelme, a jósága ennél a történetnél szebben nagyon kevésszer jön ki. És én úgy gondolom, hogy minden ember Jónás. Nehogy azt gondoljuk, hogy Jónás az ilyen volt, de mi nem vagyunk ilyenek. Mi mindannyian az isteni kegyelemhez nagyon sokszor hasonló módon viszonyulunk. Csak nem merjük kimondani ennyire nyíltan, mint Jónás. De ugyanezt tesszük, és Isten hogyan bánik velünk? Ugyanígy, mint Jónással. Azért gondoljuk át közösen, hogy azért Isten meddig elment, nem? Csodát tesz, jelet tesz, mindent megtesz, Jónás tovább lázad. És Isten nem mondta azt, na jó, akkor sétálj haza, és felejtsük el egymást. Hanem gondoljuk bele, elkezdett tököt nevelni az Isten. Hát nevel egy tököt, attól felmi Jónás felfelé. Örül neki, jön a keleti szél, jön a hernyó. Isten mindent megtett azért, hogy Jónás megtérjen. Mindent. Nem erővel, nem hatalommal, hanem mivel? A lelkemmel, hogy a kegyelmet, a szeretetet bemutassam neked. Nekem semmit nem ér az, ha tudom, hogy Isten veletek jó. Hozzátok jó. Nekem semmit nem ér az, hogyha Isten nektek megkegyelmez. Én attól nem fogom őt jobban szeretni. Mikor fogom én Istent jobban szeretni? Ha Isten nekem kegyelmez meg. És ezt akarta Isten bemutatni, hogy minden embernek a kegyelmet tapasztalnia kell a saját életében. És Jónás is tapasztalta. Mi a véleményetek, Jónás megtért, vagy nem tért meg? Jónás megtért, hiszen a könyvet Jónás írta. És Istennek a számomra érthetetlen messze menése Jónással gyümölcsöt hozott. Jónás megtért, leírta a könyvet, és gondolom szomorúan emlékezett vissza, hogy mennyire kemény, mennyire konok volt. És ami a jó hír nekünk ebben a történetben, hogy Isten ugyanilyen nagy türelem és nagy szeretettel viszonyul hozzánk is. És én úgy gondolom, hogy az ember, aki meg tudja tapasztalni Istennek ezt a fajta hozzámállását, ő neki lesz mit mondania Ninive lakosainak. Az az ember, aki nem tapasztalja Istennek ezt a fajta szeretetét, kegyelmét, jó indulatát, hosszú tűrését, az én személyes bűneim, lázadásom, kemény szívűségemmel szemben, annak nincs mit mondani a Ninivének, csak egy dolgot, még 40 nap, és elpusztul Ninive. Kívánom, hogy Jóisten ezt a munkát tudja bennünk is elvégezni. Amen. Menjél Atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és hálásak vagyunk a tanításért. Köszönjük, Atyánk, hogy Te ilyen Isten vagy, aki szeret bennünket, és nem haragszik ránk, és mindent megtesz, és mindent megad azért, hogy megrágyuljon a mi szívünk. Segíts nekünk, Atyánk, hogy ilyen Istent ismerjünk meg benned, és segíts abban, hogy meglássuk a Te irgalmadat, kegyelmedet a mi életünkre nézve is. Hálásak vagyunk neked ezért, Jézus, és köszönjük, hogy Te ezt szeretnéd nekünk bemutatni. Kérünk áld meg a mai nap hátralévő részét is, és legyél velünk a Te Szent Lelkeddel. Amen.